Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Melis László zeneszerzővel beszélgetünk, és mielőtt a beszélgetést folytatnánk, egy rövid zene ismét. Dalok az aluljáróból című ciklusodból szeretném, ha most meghallgatnánk egy részletet a Hajléktalan altatóból. És azért annyira már kedvezünk a feleségednek, hogy mondjuk el, hogy ő játssza ezt a Hajléktalan altatót, Melis Márta.
Igen, neki készült, tehát ő egy bácsaművész, miközben nagyon jó, már bocsánat, nem bők elfogul, de tényleg így van. És ez végül is hát 5 tétel, és ez is egy bizonyos szempontból, ha nem is tréfa, de ilyen szomorú édes tréfa, hogy ezek ilyen utcai zenék.
Tehát, hogy hát az aluljáróból gondoltam, igen, meg a Hajléktalanból is, igen, bár ők ritkán zenélnek.
Hát igen, tehát hogy bizonyos szempontból egy ilyen jövőkép is, tehát hogy nagy baj akkor sincsen, hogyha az ember ugye nem kap koncert lehetőséget, mert hát
lemegy az aluljáróba,
és se tudja a hangszerét, és el tudja kápráztatni a nagy érdeműt, akkor bizony keresett vele is pénzt. Tehát így a jövőt, már egy kicsit mókásan, de a jövőt játszottam ebbe, vagy írtam ebbe meg.
Igen, hát azért ezen nagyon sokat nevetni nem tudok. Tehát úgy gondolod, hogy már a hangverseny termek sem fognak megtelni? Hát vagy pedig egyszerűen rengeteg olyan művész van, aki abszolút nem jut lehetőséghez.
Én szerintem ez a fajta zenélés, ami a 19., 18., 19. században és a 20. század elején elindult, az éppen hogy csak tartja magát. Tehát nincs rá pénz, ő drága, maga ő egy például szimfonikus zenekart fenntartani, meg játszatni, de van még rá kapacitás, csak a jó Isten tudja, hogy meddig van, illetve hogy meddig van olyan közönség, hogy ezt hallgatja is.
Mert hogy egyszerűen nem új és új generációknak erre már nincs fülük, mert eltűnt a hagyomány?
Igen, meg neveléskedés is biztos, hogy ez itt történt, vagy itt történik. Hát minden esetre, hogyha az ember megnézi a zenakadémiát fölülről, akkor minden második ember ősz.
Igen.
Vagy parókás.
De azt nem tudjuk fölülről, nem?
Tudjuk,
nem?
Igen.
És gondoljuk, hogy fiatalabb. Tehát, igen, hogy ennyire réteg szórakozás lett a komoly zenehallgatás, és egy idősebb.
Uh-huh. Szerintem igen, de erről vannak pontos felvések, utána
igen,
nézni.
De most engem az érdekelt, hogy te ezt hogy látod, és hogy érzed. És azt mondod, hogy eltűnik a hagyomány, és azt is mondtad, hogy a mai kortárs zenének nincsen stílusa. Ezt nem a beszélgetésünkben mondtad, hanem valahol máshol, és ahogy hallgattam ezt a Hajléktalan altatót, nekem azonnal Bach jutott az eszembe.
Hát lehet, mondjuk a legismertebb kétségtelenül a Bach szóló szonáták, és hát hajaz rá. Ez még egy variációs tétel, pont ez az altató. A stílus úgy értem, hogy mindenkinek más. Tehát, hogy talán az utolsó ilyen, ugye a második világháború után még egy jó ideig tartott magát a dodekafon iskola, utána jött szeriális iskola, vagy pontosan utána jött egy ilyen sokkal durvább aleatórikus iskola, amit főleg lengyelek csináltak.
Ez a teljesen felfoghatatlan zene.
Nem, ez ilyen kvázi félig improvizatív zenék. De a nagy baj, hogy utána meg mindenkinek volt egy-egy stílusa, tehát mindenkinek egy személyes stílusa volt, valami elképesztő, például Ligeti, vagy a Kurtány György egészen elképesztő, pont magyarok egészen elképesztő eredményeket értek el, és hát hallgatják is őket, de akár Cage, aki fantasztikus szerző volt, vagy a Morton Feldman, tehát ezek mind saját hangjuk volt, és akkor volt egy ideig ez a bizonyos minimál, vagy repetitív zene, a Steve Reich, Philip Glass, ami mi beleestünk, a Frederick Jevski, amiben mi beleestünk a 180-as csoporttal, tehát mi végülis annak is köszönhettük a sikereinket, hogy ilyen zenéket játszottunk, amiknek van köze a pophoz, és van köze a népzenéhöz.
És a te zenédnek valaki valamikor megkísérelte meghatározni a stílusát? Akár te magad?
Hát én nem foglalkozom vele, és velem sem nagyon foglalkoznak, hál' Istennek.
Keserédes, tréfás megjegyzés?
Nem, teljesen örülök neki. Nem, ez még korai is, meg nem is nagyon érdekel a dolog. Az biztos, hogy felismerhető szerintem, hogy én csináltam, talán, de én azt hiszem, az egyik dolga, hogy a repetitív nem is, de a minimál, tehát ami arról szól, hogy nem minden egyes hangját határozzuk meg egy zenének, hanem szűkítsük le például, hogy ennyi hangot használunk a zenéből, vagy ilyen ritmusokat használunk egy zenéből. Ilyet nagyon fontos nálam a folyamat, tehát hogy legyen tempó egy-egy darabnak, ami például szintén elveszett eléggé. Tehát ez megmaradt bennem a repetitív vagy minimál korszakból, tehát már egészen másokat csinálok.
Igen, én, aki, mint már többször elmondtam, nem vagyok zeneértő, csak zeneszerető, én nagyon sokszor tudom hallgatni a zenédet, ellentétben sok más kortárssal. Tehát sok más kortárs zeneszerzőt én egyszerűen nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudok meghallgatni. Ugyanakkor nagyon sok dallamot és a hagyománynak valami fajta visszacsempészését érzem a zenéidben, és hogy ezt most illusztráljuk is, hallgassunk meg egy részletet a Dionysia című művedből, amit néhány évvel ezelőtt írtál a Fesztivál Zenekar felkérésére, ugye?
Így van.
Akkor jöjjön egy részlet. Kérek magyarázatot a Dionysiához.
Igenis. Ő a Fischer Iván 2009-ben szólt nekem, hogy felkérnek, van két évente ez a Mahler ünnep.
Mahler ünnep, igen.
Igen, ami egy fantasztikus hagyomány, és nem mindig, de időként felkérnek élő zeneszerzőket, hogy írjanak egy-egy Mahler darabhoz plusz egy másikat. És hát nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy szabad kezet kaptam. Annyi volt a megkötés, hogy ne legyen nagyobb a hangszerelés, mint a Mahler 7. szimfónia. Hát ez nehéz überolni, úgyhogy hál' Istennek elég nagy volt a apparátus. De mégsem úsztam meg, mert hogy a végén aztán kellett belőle egy énekes.
Azt előírták, hogy legyen benne énekes?
Nem. Épp az, hogy a Mahlerben nincs egy szoprán, és ebben meg kellett egy szoprán, és ezt kikunyaráltam, és megadták. Tehát itt lényeg a következő, eszembe jutott, hogy akkor nekem nagyon régóta az ógörög kultúra és az irodalom mint a képzőművészet, vagy az a építészet, az hihetetlen fontos volt. Tehát sokat is jártam miatt Görögországba, de gyerekkorom óta volt egy klasszikafilológus nagybátyám, aki többek között a Kodálynak volt barátja, bizonyos Csépke Andor, és az utolsó évét, amikor én még 10-12 éves voltam, nálunk töltötte, ott is halt meg nálunk a várba, Lóri utcában, és ő adott a kezembe ilyen csehszlovák kiadású képes könyveket a ilyen görög mondákról és regékről, amit én hát rongyosan olvastam. Valószínűleg ez volt az indítatás, de mindegy, a lényeg az, hogy akkor elhatároztam, hogy csinálok egy Dionysos, egy kedvenc istenem, egy Dionysos szertartást, és akkor utána olvastam, hogy minek vannak. Ez például, amit hallottunk, ez egy Aszkólia nevetű szertartás.
Igen, és ez mi?
Az boros tömlőt jelent, és az volt a szertartás, elég vicces lehetett, hogy versenytek a fiatalok, hogy bekenték messzelen a vetközte, bekenték őket olívaolajjal, és a tömlőt, egy kecsket tömlőt csináltak, egy labdát, egy ilyen nagyobb labdát, és azon kellett egyensúlyozni, és az győzött, ez egy szertartás volt, és az győzött, aki később esett le a cuccolón, ami, ez mondjuk egy rondótétel, aminek a rondó témája egy létező Delfo Ipáján, úgy hívják ezt a...
És ahogy ez a mű véget ér, az pedig egy jóslat, állítólag az utolsó Delfoi jóslat, ami azt mondja, hogy mondd meg a császárnak, hogy a mesteri fal lezuhant már, Phoibos háza enyészik, s elpusztult a babérfa, nincs csevegő forrása, dalos vizei elapadtak. Itt a vég, ha jól értem, nem?
Igen, de hát ez így is történt, ez valamikor 300-as években kértek egy jóslatot tőlük, de akkor már ez nem működött már üzemszerűen a Delfoi jóslat, és be is zárt. Tehát vége volt, hogy jött már a kereszténység, és vége volt a politeizmusnak.
Akkor most hallgassuk meg a te hangszerelésedben és zenéddel együtt az utolsó delfoi jóslatot. Folytatjuk mindjárt Mellis Lászlóval.